Mielőtt bármibe is belekezdünk, engedjétek meg, hogy hadd imádkozzak röviden, mert a mai napon nem csak a Lassinak volt problémája az ördöggel, hanem nekem is. Nagyon fáradt vagyok, tehát azt el kell mondanom, hogy fizikailag nagyon-nagyon fáradt vagyok, nem tudom, hogy miért. A Laci és a felesége, meg a Palkó a tanúk rá, hogy a házban, ahol voltam a Laciéknál, beszélgetés alatt többször majdnem elaludtam. Tehát úgy beszélgettünk, hogy félig álomországban voltam, félig meg nyitva volt a szemem. Imádkozzunk, jó, hogy Isten adjon szellemi erőt ahhoz, hogy mindent, amit kell, el tudjak mondani. Mennyei Atyám, imádkozzatok ti is, jó? Mennyei Atyám, a názáreti Jézus nevében hálát adok neked ezért a mai alkalomért, a mai összejövetelért, Uram. Köszönöm neked a Szent Szellemnek a kenetét, amire most rendkívüli mértékben szükségem van. Uram, én elmondom neked, hogy én nem szeretnék úgy járni, ahogy legutoljára decemberben jártam, hogy ige hirdetés után olyan rosszul voltam, hogy úgy kellett összeszedni. Istenem, kérlek, nyújtsd ki a te kezedet, könyörülj rajtunk, és ezeken az embereken, Uram, hogy szót halljanak, igét halljanak, Uram, a te szádból, mert meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik a Jézus hatalmas nevében. Lóreve sembe kerebeleve, szembe kerebe, sóreve, korebe sembe kenderebe, lóreve serebe kenderebelebe, szóreve sikereben dorobó. Uram, kérlek, hogy küld a te kenetedet, küld a te jelenlétedet közénk, Uram. Add, hogy mire befejezem az ige hirdetést, erősebb legyek, mint amikor elkezdtem. Jézus hatalmas nevében, kérlek, Uram. Kiáltsatok Jézus! 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 Halleluja! Amen! Amen! Foglaljatok helyet!
Halleluja! Rajztuk Jézus!
Halleluja! Na hát, magamról röviden annyit, hogy a teljes nevem Nokta Pál Attila, általában Palinak szoktak szólítani. Szólíthatok Bélának is, de az nem az én nevem, úgyhogy arra nem fogok hallgatni. Én 1991-ben tértem meg az Úrhoz, akkor 15 éves tinédzser srác voltam. Kicsit szebb voltam, mint most, fiatalabb is voltam. Most találkoztam valakivel, akivel a gyülekezetben az összejövetel előtt odajött hozzám egy testvér, és elmondta nekem, hogy 12 évvel ezelőtt találkoztunk mi Nyíregyházán, akkor valóban 2006-ban egy szabad keresztény gyülekezetben prédikáltam Doma Zsolt barátommal. Ő most Skóciában van, és ez a testvér, akivel találkoztam, megjegyezte, hogy akkor határozottan fiatalabb voltam. Hát ez nem volt jó leső érzés hallgatni, mert akkor ezek szerint öregedtem. Most azért az őszinte kérdés lenne hozzátok részemről, hogy valóban öregnek nézek ki, vagy azért még valamennyire fiatalos az arcom. Őszintén kérdezem. És tudjátok, 15 évesen tértem meg, nagyon sok nehézségen mentem át az életbe, most is éppen mindenféle ilyen fizikai nyavajával küszködöm, és a decemberben az aratás gyülekezetben, ahova én tartozom, én a budapesti aratás gyülekezethez tartozunk, bár Sárbogáton élünk, de hát ez már csak így adódott. És decemberben volt egy olyan élményem, hogy ige hirdetés után, tehát amíg az igét hirdettem, nagyon jól éreztem magam. És az ige hirdetés után nagyon rosszul lettem, és úgy kellett kivinni a levegőre, és én abba bízom, hogy ezt a mai napon nem fogom átélni. Sőt, abban reménykedem, hogy soha többet nem kell ezt átélnem. De azt megvallom őszintén, hogy azért ez nyomot hagyott bennem, és amikor közeledett ez a mai nap, ugye már a Palkóval már januárban, és a Lacival januárban egyeztettünk, hogy mi találkozni fogunk. Itt februárban, ahogy ők elmondták, hogy már 4 éve tervezték ezt. 4 éve. Hát lassan őrülnek az Isten malmai, ez kétségtelen. Meg a Palkóéknál is lassan őrülnek a malmok. De mindegy, az úrnál is egy nap annyi, mint 1000 esztendő, úgyhogy úgy látszik a Palkóéknál is egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Szóval 4 éve tervezték ezt, és mikor meg volt beszélve, hogy találkozzunk, akkor én bennem volt egy érzés, hogy ez az Isten akarata, és erre igent kell mondanom.
Amen.
De azért azt megvallom őszintén, hogy ahogy közeledett a nap, hát azért kezdtem félni egy kicsit. Hosszú lesz az út, messzire kell mennem, én sem vagyok már mai gyerek. Vajon mi fog velem történni? Hát egyelőre még nem történt semmi, úgyhogy minden rendben van. Vannak kisebb akadályok, de azokat leküzdjük.
Amen.
Annyit szeretnék még magamról mondani, hogy van, egy feleségem van, nem is kell több, ő otthon van, a 2 gyermekünkkel, a Barnabás, ő 10 és fél éves, és a Hanna Dóra, ő 8 éves, és ha minden jól megy, akkor talán ők most pont talán azt hiszem, hogy ezt az élőadást most figyelik, és imádkoznak értünk, hogy minden jól menjen, ahogy kell. Én nem szeretnék most azért, még egy dolgot szeretnék mondani, az Aratás gyülekezetnek a pásztora, Tóth Lajos barátom üdvözletét küldi nektek. És akkor most, ha megengeditek, szeretnék rátérni arra az üzenetre, amit Istentől kaptam a mai napra. Szeretném azzal kezdeni, egy igét fogunk olvasni, majd egy hosszabb ige szakaszt, Palkó fog nekem segíteni. Virág könyvének a 17. fejezetét fogjuk elolvasni. De mielőtt ezt elkezdenénk, egy rövid felvezetést hadd mondjak nektek. A bírák, az úgynevezett bíráknak a korszaka egy rendkívül érdekes és nagyon vegyes korszak volt. Tudjátok ti is, hogy Mózes miután meghalt, még utána jött a Józsué féle generáció, és ők elfoglalták az ígéret földjét, de nem teljesen. Tehát tudjátok, hogy Isten egészen az Eufrátesz folyóig, ha jól emlékszem, az Eufrátesz folyóig adott egy hatalmas nagy területet a zsidó népnek, amit nekik el kellett volna foglalniuk. Nos, azokat a területeket és azokat a részeket, amelyek Józsuéra és az ő generációjára voltak rábízva, ezeket a területeket elfoglalták. De ez nem a teljes terület volt. A következő területeket a következő nemzedékeknek, a következő generációknak kellett volna elfoglalni. Kellett volna. De nem tették meg. Tudjátok, hogy amikor a Bírák könyvét kinyitjátok, akkor az rögtön már a Bírák könyvének az elején olvashattok ilyen mondatokat, hogy amikor a Józsué generációja meghalt Józsué is, és meghalt az a nemzedék is, akik látták még az Úrnak a hatalmas tetteit, csodáit, akkor a következő generációkról azt mondja Isten beszéde, hogy nem ismerték az Urat, és hadakozást nem tanultak. Nem ismerték az Urat, és nem tudtak harcolni. Ez ma világszerte, de most ne menjünk az egész világra, maradjunk Magyarországon. Ez ma a magyarországi kereszténység jelentős részének az állapotát jelzi ez. Ma nagyon sokan nem ismerik az Urat, és nem tudnak harcolni. Ugyanis az Istennek a megismerése és a harc az két együttjáró folyamat. Olyan nincsen, hogy te harcolni akarsz az Isten megismerése nélkül. Ha ezt megpróbálod, elbuksz. Nem fogsz győzni. Mert az ördög nagyobb, mint te. Nagyobb, mint én. Ki az, aki nagyobb, mint az ördög? Az, aki bennünk lakik, Jézus Krisztus. Na most, hogyha mi az ő megismerése nélkül akarunk az ördöggel szembeszállni, akkor abszolút mértékben bukásra vagyunk ítélve. Van egy másik oldala is a dolognak, hogy sokan akarják az áldást, akarják valamilyen szintig Istent. Akarnak valamilyen módon Istenből, inkább úgy mondom, hogy Isten áldásaiból részesülni, de a harcot, a háborút nem akarják. Nem tudod elfoglalni az ígéret földjét harcok nélkül. Ez teljességgel lehetetlen. A Jézus mielőtt elment volna erről a földről, azt mondta a tanítványoknak, ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízatok bennem, mert én legyőztem ezt a világot.
Amen.
A János első levelében olvashatjátok, hogy ki az, aki legyőzi ezt a világot. Az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus.
Amen.
És a mi hitünk legyőzte ezt a világot. Hit által tudod legyőzni a világot, és amikor a világnak a legyőzéséről van szó, akkor ebben benne vannak azok a nyavaják, azok a nehézségek, betegség, akár vagy anyagi szükségek, vagy egyéb más dolgok, amikkel küszködünk, amik fölött nekünk győzelmet kell aratni, és benne van rengeteg más dolog, azok a kihívások, amiben részesülünk, amire nem mondta Isten azt, hogy ezeket el fogja venni tőlünk, de azt mondta, hogy győzni fogunk ezekben. Így vagy úgy, de valamilyen módon győzni fogunk ezekben. Na most a probléma következő volt. A probléma az volt, hogy a Józsué-féle generáció az még tudott harcolni. És az a generáció még ismerte az Urat. De az utána lévő generációk már nem ismerték az Urat, és ezért nem is akartak harcolni, és ennek az lett a következménye, hogy újra és újra elnyomás alá kerültek. Különböző népeknek az elnyomásai alá kerültek. Hol a midianiták elnyomása alá, aztán mindig, ahol a filiszteusoknak az elnyomás alá, tehát ilyen különböző elnyomások alá kerültek. És ekkor mindig az Úrhoz kiáltottak, és az Úr küldött egy bírát, egy felkent szemét, aki megszabadította őket, és amíg ez a felkent személy életben volt, addig az a generáció is nagyjából úgy, ahogy de úgy helyen közel létezett, és szolgálták Istent. Amikor az adott bíra, felkent ember meghalt, elment a földről, akkor utána Izrael népe visszasüllyedt ugyanabba az állapotban, amiben előtte voltak. Én 1991-ben tértem meg. A 90-es évek az egy viszonylagos ébredési időszak volt Magyarországon. Nagyon sok új gyülekezet jött létre a 90-es években, és nagyon erőteljesen lehetett érzékelni Istennek a jelenlétét, Isten szellemének az erejét, nagyon sok csodát, természetfeletti jelenséget láttunk az Isten tiszteleteken a 90-es években. Mára ebből nagyon sok minden elment, és tulajdonképpen egy olyan korszakban vagyunk ma, ez az úgynevezett, én ezt a Tóth Lajos barátom így fogalmazta meg, hogy ez egy ikábód korszak. Az ikábód, tudjátok, az 1 Sámuel 4-ben olvasunk arról, hogy a filiszteusok egy háborúban elrabolták az Isten ládáját, a frigyládát Izrael népétől. Izrael megfutamodott, elveszítette a csatát, és amikor hazamentek és elmondták ezt Éli főpapnak, akkor Éli főpap összeesett és meghalt a hír hallatán. Az egyik asszony pedig, ugye Élinek volt két fia, Hofni és a Fineás, egy napon haltak meg a háborúban, és az egyik asszony, talán most nem tudom, hogy a Hofninak vagy a Fineásnak a felesége, most nem tudom pontosan, amikor ezt a hírt meghallotta, akkor összegörnyedt, és olyan sokkot kapott, hogy megszületett a gyereke, és belehalt az asszony a szülésbe, és a szülés előtt a gyereknek azt a nevet adta, hogy Ikábód, ami azt jelenti, hogy oda van Izrael dicsősége. Elment a dicsőség, elment Isten dicsősége Izraelből, és egy Sámuelnek kellett felnövekedni, egy Sámuel prófétának, és a prófétai kenet és a prófétai beszéden keresztül tudta Isten visszahozni ezt a dicsőséget, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mert a nép még utána több mint 20 éven keresztül nem kereste az Istent, hanem csak egy ilyen rendkívül rossz, keserű, szomorú állapotban voltak, és bár már ott volt Sámuel, és bár már Sámuel, mint próféta tevékenykedett, de 20 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy a prófétai beszéd áttörjön a népnek az életébe, és változást hozzon. És még utána is jött egy gonosz korszak, amikor Saul király uralkodott 40 évig, még az is egy nagyon nehéz korszak volt, és utána jött csak a dávidi és a salamoni korszak, ugye ebből tudjuk, hogy a dávidi korszak egy nagyon dicsőséges, egy sok háborúval telített, de egy nagyon dicsőséges korszak volt, és a salamoni korszak, az meg az, ugye a templomépítésről szólt, és annak is az első időszaka egy nagyon dicsőséges korszak volt. Az első időszakban hatalmas jólétben élt Izraelnek a népe, ez igazából Salamon uralkodásnak a vége felé kezdett már rossz lenni a helyzet, hiszen Salamon belekeveredett egy bálványimádásba. Na most visszatérve a bíráknak a korszakára és a mi korszakunkra. A mi korszakunkra is azt lehetett mondani, hogy voltak olyan felkent emberek, egy néhány felkent ember, akiket Isten nagyon erőteljesen használt a 80-as, 90-es években Magyarországon. Tudjuk nagyon jól, és ezt mondjuk ki nyíltan, hogy a legerőteljesebb munkája Istennek az a hídgyülekezetében volt, a hídgyülekezetén keresztül a 90-es években. Hídgyülekezetében lévő munka nagyon nagy áldást hozott Magyarországra a 90-es években. De ugyanakkor most már óriási gondokat, problémákat, nehézségeket is látunk az egész kereszténységben, mert látjuk azt, hogy az összejöveteleken ugyan néhány helyen, vagy sok helyen ugyan sokan gyűlnek össze, és tömegek vannak, de nagyon kevés az igazi hívő. Nagyon kevés az igazi hívő. És ez a jelenség, amiről én most beszélek nektek, ez világszerte jellemző. Olyan helyeken is, ahol hatalmas ébredések voltak, azt lehet látni, hogy nagy gyülekezetek vannak, de valójában igazából csak egy maradék van. Egy maradék van, és egy nagyon nehéz, egy nagyon gonosz korszakban élünk most. Egy nagyon, nagyon nehéz korszakban élünk. Olyan nehéz, és olyan gonosz korszakban élünk, és még nem tudjuk, hogy mi vár ránk a következő évtizedekben, hogy amikor én megtértem, én pontosan ezt fogalmaztam meg múltkor egy barátomnak, azt mondtam neki, hogy amikor én megtértem, hálát adok az Istennek azért, hogy nem tudtam erről. hogy ez fog következni. Mert amikor én megtértem, akkor az egy rendkívül jó idő volt, egy nagyszerű idő volt. Most ehhez képest egy nehezebb időben élünk. És Izraelben ugye tudjuk, hogy az utolsó bíra, akit még Isten rendkívüli módon használt, az Sámson volt. Csak Sámsonnak az életében óriási problémák voltak. Sámsonon rendkívül erős kenete volt Istennek, viszont a hiányzott az életéből a bölcsesség. És ennek következtében Sámson olyan bűnökbe esett el, aminek a vége az lett, hogy levágták a haját, és kiszúrták a szemét, és elvitték a filiszteusok, és egy malomban kellett őrölnie, és tulajdonképpen, amikor újra megnőtt a haja, akkor egy rövid időre vissza tudott állni a szolgálatba, de csak annyi időre, hogy saját magával együtt megöljön még 3000 embert. És sorolja a hit emberei között a zsidókhoz írt levél 11. fejezete Sámsont, mert a befejezés azért az jó volt, de nem így kellett volna befejeződnie, és ez a fajta befejezés, ez nem az Isten akarata volt. És ugye így végződik a Bírák 16. fejezete, hogy Sámson többet megölt halálával, mint egész életében, és utána eljöttek a rokonai, és eltemették, és tulajdonképpen ezután a 17. fejezet egy nagyon érdekes eseményt mond el nekünk, és ennek a 17. fejezetnek van egy nagyon komoly üzenete a mára, a mostani korszakra, és erről szeretnék beszélni majd. És akkor most kérem Palkót, hogy a 17. fejezetet olvassa fel nekünk a Bírák könyvéből.
Mika bálványimádás rendez be. Vala pedig egy férfiú Efraimnak hegyéről való, kinek neve Mika vala. És mondta az ő anyjának, az 1100 ezüst, mely tőled elvétetett, és amely miatt te átkozódtál, és füleimbe is mondtad, ímé az az ezüst én nálam van. Én vettem el azt. És mondta az ő anyja, légy megáldva, fiam, az Úrtól. És visszadta az 1100 ezüst pénzt az ő anyjának. És mondta az ő anyja, szentelve szenteleme pénzt az Úrnak az én kezemből fiaimért, hogy egy faragott és öntött bálvány készítessék abból. Azért most visszaadom azt te néked. De ő megint visszaadá a pénzt az anyjának, és vett az ő anyja 200 ezüst pénzt, és odaadta azt az ötvösnek, és az készített abból egy faragott és öntött bálványt. Ez aztán Mika házában volt. És a férfiúnak, Mikának volt egy temploma, és készített efódot, és terafimot, és felszentele az ő fiai közül egyet, és lőn az neki papja. Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott. 7. vers. Volt pedig egy ifjú Júdának Betleheméből, a Júda nemzetségéből való lévita volt, és ott tartózkodott vala. Elment ez a férfi Júdának Betlehem városából, hogy ott tartózkodjon, ahol helyet talál. Így jött az Efraim hegyére, Míka házához vándorlása közben. És mondta neki Míka, honnan jössz? És mondta, lévita vagyok, Júdának Betleheméből, és járok, s kelek, hogy hol találjak helyet. És mondta neki Míka, maradj nálam, és légy nekem atyám és papom. És én adok neked esztendőként 10 ezüst pénzt, és egy öltöző ruhát és elegyelt. És a lévita beszegődött. És tetszett a lévitának, hogy megmaradjon annál a férfiúnál. És olyan lett neki az az ifjú, mint az egyik az ő fiai közül. És felszentelte Míka a lévitát. Így lett papjává az ifjú, és maradt Míka házánál. És mondta Míka, most tudom, hogy jó jól fog velem tenni az Úr, mert e lévita lett a papom. Amen.
Amen. Amen. Köszönöm szépen. Tehát a 17. fejezet egy nagyon érdekes dologgal indul. A money, a pénz. 1000 mennyi? 1100 ezüst siklus, sekel, így is lehet mondani. Minden ezüst. 1100 ezüst. 1100 ezüst azért az egy elég rendes pénz volt. És ugye egy hölgynél volt ez a pénz, ugye annak a fia ezt elvette, akkor a hölgy átkozódott, akkor a fia mondta, hogy nálam van a pénz, visszaadta az anyjának, az visszaadta a fiának, az visszaadta az anyjának, szóval ez egy érdekes vándorlás volt oda-vissza, de a lényeg az, hogy a 17. fejezetben, amit látunk és amit olvasunk, annak a mozgató rugója a mammon szelleme volt. A mammon a pénz. És ebből, a pénzből valamennyit, egy valamilyen összeget ez az asszony, illetve a fia felhasználtak arra, hogy elkészítsenek egy bálványt, és ezt a bálványt ugye felszentelték, és elkezdtek csinálni egy Isten tiszteletet. Egy ilyen maga választotta Isten tiszteletet. Én szeretnék feltenni nektek egy kérdést, és rögtön belevágok a közepébe, nem kerülgetem a forrókását. Nem ezt látjuk ma 2018-ban? Ha megnézitek a rengeteg fölkapott ilyen hamis szolgálatot a YouTube-on, és más ilyen média forrásokon, és megnézitek ezeket az elbűvölő, bűbájos embereket, akik tömegeket vonzanak. És látni azt az egész a megnyilvánulásaikon, a cselekedeteiken, a tetteiken, hogy az egésznek igazából kettő mozgató rugója van. A siker és a pénz. Talán némelyeknél van egy harmadik is, a hatalom, de igazából van, aki megelégszik csak a kettővel, nem akar nagy hatalmat, csak végig utazza az egész világot, és ő sikert és pénzt akar. És ugyanezt látjuk, és ráadásul ugye a 17. fejezet így kezdődik, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem mindenki azt cselekedte, amit jónak látott. És ez egy olyan korszak, amiben ma élünk, amikor nincs király. A király alatt én most azt értem, hogy egyrészt nagyon sok embernek az életében, aki gyülekezetbe jár, vagy valamilyen egyházhoz, felekezethez tartozik, valójában nem Jézus Krisztus a király. Nagyon sok ember, és ebben nagyon őszintének kell lenni, és nagyon meg kell vizsgálni magunkat. Nagyon sok ember hordoz különböző bálványokat a szívében. Lehet ez bármi, lehet ez a bálvány, egy hamis istenkép is lehet ez a bálvány, egy olyan hamis istenkép, hogy nekem van egy elgondolásom arról, hogy Istennek hogyan kell engem megáldania, hogyan kell cselekednie az én életemben, és tulajdonképpen ezt a fajta istenképet próbálom felépíteni, ez egy bálvány. De lehet másmilyen bálvány, van akinek a munkahelye a bálványa, van akinek a családja a bálványa, nem azt mondom, hogy ne szeresd a családodat, nem erről beszélek, de nem lehet a család első, mert első Isten. Első Isten, és utána jön a család. De értsd meg, nem lehet a kettőt megcserélni. És a mai bálványimádás és a mondjuk az ókorban történt bálványimádás között az a különbség, hogy ma nem kell ilyen szobrokat hordozni az embereknek magukkal, ott van a bálvány benne a szívében. Van, akinek az okostelefon a bálványa. A legújabb okostelefon. Azt mondjuk hordozni kell, az kétségtelen. De a bálvány ott van a szívébe. Meg a zsebébe, igen. Van, akinek a plazma tévéje a bálványa. Van, akinek az autója. Szóval, és tovább megyek, és megint, amit mondok, ne értsetek félre, van, akinek a gyülekezet a bálványa. A gyülekezet a bálványa, ezen nem a konkrétan az összegyülekezést értem, hogy itt összegyülekezünk és együtt vagyunk Jézus nevében, mert ez egy nagyon jó dolog, ez Istentől van. hanem a konkrétan az egyház szervezetre gondolok. Tehát maga a szervezet, mint egyház, ahol ő pap lehet, vagy mit tudom én, mi lehet, és amiből ő jól megélhet, és ahol ő emberek fölött uralkodhat. Szóval ez a rendszer, egyház rendszernek is hívják ezt. És higgyétek el, hogy nagyon sok olyan ember van ma Magyarországon is szolgálat, különböző ilyen szolgálatokban, lelkész és nem tudom milyen tisztségekben, pozíciókban, akik igazából erre nincsenek is elhívva. Nincsenek is elhívva, hanem volt valamilyen mozgató rugó az életükben. Ez lehetett én azt látom, hogy a legtöbb embernél ez a mozgató rugó a pénz. Egyszerűen megélhetési prédikátorokkal van tele az ország, ezt ki kell mondani. Ezt ki kell mondani. Tele van ez az ország megélhetési prédikátorokkal. Ugyanígy, mint ahogy ez a Mika is, és az ő anyja. Elkészítettek egy bálványt, fölszentelték, és a saját házuknál volt az Isten tisztelet. Holott Isten megmondta Mózesen keresztül egyrészt, hogy ne készíts semmiféle faragott, öntött képet, semmi ilyesmit. Másrészt megszabta Isten azt is, hogy hol lehet őt imádni. Megmondta Isten, és megmondta Mózesen keresztül a népnek, hogy megvan szabva, hogy hol imádhatod Istent. Na most persze mi új szövetségben élünk. És Isten bárhol lehet imádni, mert Isten szellemben és igazságban kell imádnunk, és nincs ez az imádat helyhez kötve. Én nem is erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ennek ma van egy szellemi üzenete, van egy szellemi mondani valója. És a szellemi mondani valója az az, hogy te nem imádhatod Istent úgy, ahogy akarod. Te Istent úgy imádhatod, ahogy azt ő megszabta az ő igéjében. Értsd meg! Szellemben és igazságban imádjuk Istent, ez igaz. De mi hogyan imádjuk? Úgy, ahogy azt az ő igéjében, ahogy azt az ő szellemi rendtartásában azt meghagyta nekünk. Értsd meg, hogy Istennél van egy protokoll, egy jól értelembe vett szellemi protokoll. Istenhez nem mehetsz be úgy, ahogy akarsz. Alsógatyába, meg mit tudom én. Most ezek jelképes üzenetek, ne így értsd, ahogy mondom. De most figyelj, ha te tudnád, hogy a miniszterelnök idejönne, mondjuk a holnapi napon, akkor gondolom, nem a koszos melegítődbe fogadnád őt. Vagy tudnád, hogy elmehetsz a miniszterelnökhöz, vagy elmehetsz az angol királynőhöz. Akkor gondolom, hogy nem abban az olajos nadrágodba mennél el hozzá, amiben előtte éppen autót szereltél. És ugyanígy van ez Istennél is, értsétek meg, hogy Istenhez is úgy járulhatunk oda, és úgy mehetünk oda, ahogy azt az ő igéjében meghagyta nekünk. És tulajdonképpen, amikor mi megtértünk, amikor mi újjászülettünk, és bemerítkeztünk, akkor magunkra öltöztük a Krisztust. És igazából mi hogyan mehetünk Istenhez? Hogyan mehetünk Isten jelenlétébe? Krisztuson keresztül. Mi Krisztusban tudunk bemenni az Isten jelenlétébe. Amen. Jézus Krisztus által, a mi főpapunk által tudunk bemenni Isten jelenlétébe. Egyrészt ő a mi közvetítőnk, az Atya és mi közöttünk. Másrészt nem csak közvetítőnk, hanem ruhánk. Ő a mi ruhánk is, mert azt mondja a Galata levél, hogy mi felöltöztük őt magunkra. Na most, ha mi felöltöztük őt magunkra, és úgy megyünk be a szentélybe, és a szentek szentjébe, hogy Krisztus a mi ruhánk, akkor nem érhet minket bántódás, nem érhet minket elutasítás Isten részéről, mert Isten Krisztust nem utasítja el. Isten Krisztust nem utasítja el. És hogyha te Krisztusban vagy, ha te valóban Krisztusban vagy, valóban újjászülettél, és valóban ő benne vagy, és valóban vele jársz, és vele éled az életedet, és vele vagy közösségben, akkor Isten téged nem utasít el, mert Krisztuson keresztül lát téged az Atya, érted? De az Atya, ezt vegyétek figyelembe, az Atya nem Krisztus nélkül lát minket, hanem az Atya Krisztusban lát minket. Az Atya Krisztusban szeret minket. Ezért nem csinálhatunk ilyen maga választotta Isten tiszteletet, amit a Miká is csinált, hanem nekünk ezért kell naponként olvasni a Bibliát, és kérni kell az Istent, hogy adjon nekünk minden nap élő rémát, megelevenített igét, mennyei kenyeret. Hogy ebből a mennyei kenyérből, amikor mi táplálkozunk, ez belénk épül, és megváltoztat bennünket, mert ahogy szemléljük az Urat, elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára. Elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Úgy, ahogy a Szent Szellem, az Úrnak a Szelleme munkálkodik bennünk. És ez az Isten igényén keresztül történik. Most is, ahogy te hallgatod ezt a prédikációt, és végre most már én is úgy érzem, hogy kicsit kezdek erőre kapni. Most, ahogy hallgatod ezt a prédikációt, és elhiszed, hogy amit én beszélek neked, az nem egy süket duma, hanem Istennek az élő beszéde, fölkent igéje, rajtam keresztül, és te ezt hallgatod, ezt szemléled, ezt befogadod, elváltozol, és amikor hazamész innen, akkor nem úgy mész el innen, ahogy idejöttél. Értsd meg, de ehhez el kell hinned, hogy én valóban az Isten igéjét hirdetem. Én tudom, hogy sokan mondják ezt magukról, hogy az Isten igéjét hirdetik, és közben alig várják, hogy az utolsó pénzedet is odaadjad nekik, és összehordanak hetet, havat, mindent. De én elmondom neked, hogy én tényleg az Isten igéjét hirdetem. És figyelj ide, én oda szántam magam az Úrnak. Nem tudom, hogy milyen lesz az én jövőm néhány évtized múlva. Én hiszem, hogy még akkor is élni fogok. Belekapaszkodom nagyon erősen abba az igébe, ami az ez egy egyik prófétánál van, hogy öregkorodban is hordozni foglak téged. Bízom benne, hogy öregkoromban is hordozni fog Isten, és bízom benne, hogy még jobb évek jönnek, nehezebbek, de jobb évek jönnek, mint ami előtte volt. De én oda szántam az életemet Istennek. Oda nagyon sok hibát elkövettem az életemben, ez kétségtelen. De oda szántam az életemet Istennek. Oda szántam magamat arra, hogy Isten tegyen velem, amit jónak lát, amen, és használjon ott, ahol jónak lát. Ha nem látja jónak, akkor ne használjon. Ha akarja, akkor erre is oda szánom magam. Mindegy, mindegy, hogy Isten mit csinál, vagy mit nem csinál velem, csak a lényeg, hogy az ő legyen, az ő kezéből jöjjön, az tőle legyen. És én erre oda szántam magam. És én ezért merem neked bátran mondani azt, hogy én az Isten beszédét hirdetem neked. És ez nem lesz simogató. Ez nem lesz simogató. Mert hogyha simogató lenne, akkor tulajdonképpen én elmondom neked, hogy ki az, akiben a legjobban megbízhatsz, aki igazán szeret téged. És aki igazán szeret téged, Az megmondja a tutit, nem? Amen. Az megmondja, hogy mi a dörgés. Miért mondja meg? Mert szeret téged.
Amen.
Hát ha most én idejöttem, és te azt várod tőlem, hogy én majd itt órákon keresztül simogatlak téged, és még profétálok is neked, és megprofétálom, hogy te leszel a világ leggazdagabb embere, és téged fog Isten a legjobban használni az egész, amen, világon. És te leszel a mit tudom én micsoda. És közben nem mondom el neked azt az igét, azt az élő üzenetet, amin keresztül esetleg Isten rá akarna világítani bizonyos bűnökre, amiből még meg kell térni, és mindannyiunknak meg kell térni, testvérek.
Amen.
Nehogy azt hitt, hogy nekem nem kell megtérnem. Az nem úgy van, hogy egyszer megtértél és jó napot. Progresszív megtérésben vagyunk. A progresszív megtérés az azt jelenti, hogy folyamatosan megtérünk. Mit jelent a folyamatos megtérés? Folyamatos megtérés azt jelenti, hogy a gondolkodásmódunkat folyamatosan Istennek a gondolkodásmódjához igazítjuk. Ezt hogyan tudjuk megtenni? Úgy tudjuk megtenni, hogy ő kijelenti nekünk az ő gondolatait, mi befogadjuk azt és hozzáigazítjuk az életünket. Ezt így tudjuk megtenni. Na most ma ez az üzenet, ez a progresszív megtérésnek az üzenete, ez ma nem népszerű üzenet az egyházban. Ma az a népszerű üzenet az egyházban, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, Isten akkor is szeret téged. elmész a kuplerájba, Isten akkor is szeret téged. Megcsalod a férjedet, feleségedet, akkor is nagyon nagy a kegyelem az életeden. Kirabolsz egy bankot, a hiperkegyelem akkor is működik. És nagyon kevés ma az az ember, aki valóban az igét hirdeti. És igen, nagy a kegyelem, valóban, van kegyelem, ez így van. De miért van a kegyelem? Azért van a kegyelem, hogy a kegyelem által véghez tudjuk vinni mindazt, amire Isten elrendelt bennünket. Azért van a kegyelem, hogy a kegyelem által megszentelődjünk. De nem önmagában a kegyelem által, hanem hit és kegyelem által. Tehát a hit és a kegyelem együtt munkálkodik, mert nekünk kegyelmet kell vennünk kegyelemre, és ez hit által működik. Mert azt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, hogy hit nélkül lehetetlen dolog Istennek tetszeni. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van, hogy ő létezik, és ezért Isten megjutalmazza azt, azokat, akik őt a láthatatlanból előkutatják, akik keresik őt. Ehhez nem elég csak a kegyelem, hát ehhez hitben kell élni, hitben kell járni. Na most tehát visszatérve a Bírák 17-re. Ezt látjuk ma sok önjelölt próféta. Éppen a múltkor olvastam valakiről, egy emberről, hogy Magyarország legnagyobb prófétájának tartják. Hát én nem mondom a nevét, de tudom, hogy kiről van szó. Hát az ember nem is próféta. Nem is próféta. Ma ez egy óriási divat, hogy emberek fölcinkézik magukat. Én próféta vagyok, én apostol vagyok, én mit tudom én mi vagyok. Testvérek, én őszintén mondom nektek, én nem tudom, hogy mi vagyok. Én egy dolgot tudok. Amit éppen Isten aktuálisan feladatot elém tesz, rám bíz, azt meg akarom csinálni. Kész. Egy dolgot tudok, hogy azért az látszik, hogy ige hirdetése van elhívásom, ezt tudom. De hogy most azon kívül, meg azon belül, meg azon felül, mi van még? Én ezt nem tudom, sose tudtam igazából, sose tudtam. Voltak bizonyos elgondolásaim, voltak bizonyos álmaim, de nyilvánvalóan, hogy ahogy ment előre az életem, és ahogy mentek az évek, ezek eltűntek, ezek az álmok, és maradt a lecsupaszított valóság, és megláttam azt, hogy igazából, ha Isten a kezébe vesz, akkor ő használ, akkor van kenet a prédikáción, akkor van áldás a gyülekezetben, a testvéri közösség. Igen, hogyha nem vesz Isten a kezébe, mert nem akar éppen egy aktuális dologban használni, akkor nincs értelme erőltetni a dolgokat, mert a szellem helyett, a szellemi helyett egy egészen mást fog az ember ilyenkor közvetíteni. És rengeteg az ilyen maga választotta, önjelölt, próféta, prédikátor, lelkész, nem tudom kicsoda, mint ami itt a Bírák 17-ben is volt. És ráadásul hozzájuk csapódott egy lévita is. Egy lévita, akinek a helyén kellett volna lennie, akinek az Istent kellett volna szolgálnia a maga helyén, és ez a lévita, ez vándorolt, és éppen jövevényként érkezett meg oda a Mikának a házához, és oda csapódott, és azt mondja neki Miká, hogy légy nekem atyám és papom. Atyám és papom. Ezt is látni ma ebben a korszakban, a hamis atyaságot és a hamis papságot. Ez mind vele jár, tehát ahol önjelölt szolgálók vannak, ilyen maga választotta önjelölt szolgálatok, maga választotta Isten tisztelettel, ott létrejön a hamis atyaság és a hamis papság. És létrejön egy hamis istenkép. Ez megdöbbentő, és ez rendkívül elszomorító, hogy Magyarország tele van ezzel, de tele van ezzel az egész világ, de most mondom, hogy maradjunk Magyarországon. Magyarország tele van ezzel. Egyszerűen olyan káosz van. Hát látjátok ti is. Hát van mondjuk egy falu, van egy gyülekezet, vagy egy város, van egy gyülekezet. Az egy gyülekezetből nem sokára három gyülekezet jön létre. Úgyhogy nem azért, mert új emberek térnek meg, hanem osztódással szaporodnak. Mert mindenki megbotránkozik valamibe, mindenkinek van egy külön saját bejáratott látása, mindenkinek van egy maga választotta Isten tisztelete, hogy lehet így mondani, és akkor ő megsértődik, és kiszakad abból a közösségből, és ha idézőjelben téve szerencséje van, akkor talál még más hasonszörű embereket, és létrehoznak egy új közösséget. Majd abban az új közösségben is valaki megbotránkozik, és az is kiszakad onnan, a már kiszakadt emberekből létrejött közösségből is kiszakad valaki, és ő is kiszakít embereket innen-onnan, és ő is létrehoz egy új közösséget. És van már három gyülekezet. És a három gyülekezet egy gyülekezetből jött létre. Úgy, hogy közben senki nem tért meg. Ez az ikábolt korszak, ez a dicsőség nélküli korszak. Amikor rengeteg minden születik, születnek dolgok. Ez az asszony is az 1 Sámuel 4-ben szült, aki meghallotta, hogy elvitték a Frigdádát, és meghalt a férje, szült. Na de mit szült? A gyereket, akit elnevezett Ikábódnak. Oda a dicsőség, oda Izraelben a dicsőség. És ma az egyházban és az egyházvilágban rengeteg ilyen dicsőség nélküli, Isten dicsősége nélküli maga választotta dolgok születnek meg. Én tudom, hogy nem ezt vártátok tőlem, amiről ma beszélek, de higgyétek el, hogy ez az Isten üzenete. Ma bárhova mennék, ugyanezt tudnám mondani. Bárhova mennék, ugyanezt tudnám mondani. És akiket ismerek, szellemi embereket, akik valóban az Úrban vannak, és én komolyan veszem őket, ők is ugyanezt tudnák mondani. Ez a félelmetes, lecsupaszított valóság. Most szeretném elmondani azt, hogy mit tudunk akkor ebben a korszakban csinálni. Mert látjuk azt, hogy ez egy nagyon gonosz, egy nagyon nehéz korszak. Imádkozunk betegekért, és sokszor nem meggyógyulnak a betegek, hanem meghalnak. Ilyen is van, sajnos. Ezékiel prófétánál látjuk ezt, hogy a templomból elvonult, a jeruzsálemi templomból elvonult Istennek a dicsősége. Elvonult a népnek a bűnei miatt vonult el. A Szent Szellem soha nem azért hagyja magára, idézőjelbe téve, a embereket vagy gyülekezeteket, mert ezt így látja jónak. Hát Isten nem hagy magára senkit. Hát ő megmondta, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Itt arról van szó, hogy nagyon sok embernek a bűnös életvitele, életstílusa hozza azt létre, hogy a Szent Szellemnek a kenete jelenléte elhagyja őt. De Ezékiel, hála Istennek, hogy Ezékiel nem csak azt látta, hogy elmegy a dicsőség, hanem látta azt is, hogy eljön majd egy korszak, amikor az Isten dicsősége újra visszajön a templomba, egy új templomba vissza fog jönni. És neked is, és nekem is látnunk kell azt, hogy van remény, van reménység. Tehát ezt tudnod kell, hogy akármilyen korszakban is élsz, akármilyen nehéz korszakban is élünk, akármilyen nyomorúságokon is kell átmennünk, van reménység, mert egy olyan szellem van bennünk, a Szent Szellem, Istennek a szelleme, Krisztus szelleme, aki a reménységet közvetíti a számunkra. Ő a jövendő javaknak a főpapja, Jézus Krisztus. A jövendő, az eljövendő javaknak a főpapja. És ezeket az eljövendő javakat ő közölni akarja velünk, amikor bemegyünk a szentélybe, a szentek szentjébe. bemegyünk Isten jelenlétébe, akkor Isten ezeket az eljövendő javakat mindig közölni akarja velünk. Kijelentés által, vagy egész egyszerűen a szellemnek a jelenlétén keresztül. És előbb-utóbb ezek aztán átkonvertálódnak a fizikai életünkben is. Hogy meggyógyulunk, vagy megszabadulunk, vagy betöltetnek azok a szükségeink, amikről tudjuk, hogy azoknak valóban Isten akaratából be kell töltetniük. És én hadd mondjam el neked, ezt magamnak is prédikálom. Van egy idős testvér, egy idős baptista testvér, egy idős testvér Sopron, a Soproni baptista gyülekezetbe tartozik. Úgy hívják, hogy Péter bácsi, nagyon szeretem őt. És szoktunk beszélgetni elég gyakran, és amikor látta rajtam, hogy ilyen nehézségekben vagyok, vagy nehézségekkel küszködöm, akkor mindig volt egy kulcs mondata, amit ő mindig elmondott nekem, azt mondta, hogy Palikám, nincs mitől félned. És ezt a mondatot szeretném továbbadni nektek, hogy nincs mitől félnetek.
Amen.
Nincs mitől félnünk. Persze félünk, sokszor félünk, sokszor megijedünk, amikor bajok, nehézségek érnek bennünket, de valójában nincs mitől félnünk. Az Efézusiakhoz írt levélben, az első fejezetben is megvan írva, hogy Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztus Jézusban. És ez figyelj ide, mondok neked valamit. Már a világ teremtése előtt, amikor még semmi nem volt, Krisztusban Isten kiválogatott bennünket, kiválasztott minket. És a világ teremtése előtt Isten mindent elkészített a számodra, amiről ő tudta, hogy szükséged lesz a földön, és szükséged lesz a mennybe. Érted? Tehát Isten itt a földön is elkészített egy pályát nekünk, amit nekünk végig kell mennünk, végig kell futnunk ezen a pályán. Ezen a pályán vannak nehézségek, vannak akadályok, vannak kihívások. De amíg mi keressük az Urat, és amíg mi vele vagyunk, addig ő garantálni fogja, hogy így vagy úgy, de valahogy ezt a pályát be fogjuk futni. Nem tudom, hogy mennyi idő alatt, kinek mennyit adott az Úr, de be fogjuk futni ezt a pályát. Én is be fogom futni, dicsőség az Istennek. Te is be fogod futni. És tudod, én azt mondom neked, egyre inkább arra kezdek rájönni, hogy persze, igen, meg kell állnunk majd Krisztus ítélő széke előtt, ez igaz. És számot kell adnunk a tetteinkért, ez is igaz. De, tudod, én mondok neked valamit. Ha te harcoltál, és úgy érzed, hogy elvesztetted a csatát, akkor ne szomorkodj, mert a háborút meg fogod nyerni.
Amen.
A háborút meg, az nem jelenti azt, hogy csatákat nem veszítünk, de a háborút meg fogjuk nyerni.
Amen.
Ezt azzal kapcsolatban mondom, hogy például, most csak mondok egy példát. Tegyük fel, van egy ember, aki újra és újra küszködik valamilyen bűnnel az életében. De ő utálja azt a bűnt, ő nem akarja azt a bűnt. És ezért akárhányszor elesik, újra és újra föl kell, újra és újra föláll, és harcol. Lehet, hogy elveszíti a csatát, de harcol. Ezt az embert Isten a trón előtt nem fogja elítélni. Nem fogja elítélni. Ezt az embert Isten fölmenti. Mert Isten látja, hogy ez az ember harcolt. Nem tudott valamiért győzni. Talán nem volt annyi hite, vagy nem tudom, de harcolt. Harcolt. Ez sokkal jobb, mint hogyha nem harcolsz, és kiderül, hogy győzhettél volna. Érted, amit mondom? Inkább harcolj és veszíts, mint hogy nem harcolsz, és kiderül, hogy győzhettél volna. Mert annál rosszabb nincs a világon. Amikor ott leszel a trón előtt, és azt fogja mondani Isten, hogy nem harcoltál. Nem harcoltad meg azokat a harcokat, amiket kellett volna. Értsd meg, igen, Isten minden harcunkat megharcolta, ez igaz, egyfelől. Másfelől mégis harcolnunk kell. Hát ez azért, most gondolj bele, Az ígéret földjét Isten odaadta a népnek, Izrael népének. De mit mondott nekik Isten? Menjetek oda, és harcoljatok, és foglaljátok el. Odaadta nekik Isten, de mégis oda kellett menniük, és el kellett foglalniuk. Ugyanez van a hitéletben is. Isten mindent odaadott neked, de neked azt mégis el kell venned hitáltal. És ez sokszor egy nehéz, szenvedésekkel teli folyamat. Szenvedésekkel teli folyamat az, mire végre megértjük, hogy Isten mit készített el a számunkra, például egy adott helyzetben. Ez nem könnyű dolog. Ezért kell keresnünk az Istennek a jelenlétét, mert igazából ezeket a dolgokat Isten jelenlétében vagyunk képesek megérteni. Amikor olvasod a 73. Zsoltárt, Aszáfnak a Zsoltárát, Aszáf azt mondja, hogy hát nem értettem meg rengeteg dolgot, hogy van az, hogy én keresem az Urat, és vele akarok lenni, és mindenféle szenvedésen kell átmennem, és közben a gonoszok meg milyen jól élnek, és hízlalják magukat. És akkor azt mondja Aszáf, hogy már kis hián, már majdnem elestem, már majdnem elcsúsztam, már tulajdonképpen megtagadta Isten. És azt mondja Aszáf, hogy míg végül elmentem az Isten jelenlétébe, bementem az Isten jelenlétébe, és megértettem, hogy mi a helyzet. És megértettem, hogy az ő végük a pusztulás, és megértettem azt, hogy de viszont te engem befogadtál, Uram. Fogod a kezemet, vezetsz engem, és a dicsőségedbe fogsz engem fogadni. Értsd meg, hogy nagyon sokszor a gondolkodásunkat befolyásolja az, hogy ha nincs rendszeres ima életünk, nem imádkozunk, nem olvassuk az igét, és nem várjuk, hogy az igén keresztül Isten adjon nekünk élő igéket, kijelentést, és nincs rendszeres ima életünk, akkor ennek az lesz a következménye, hogy eltávolodunk az Istentől, eltávolodunk az ő jelenlététől, és egyre inkább földi módon fogjuk látni a dolgainkat. Egyre többet küszködünk keserűséggel, reménytelenséggel, még a depresszióig is el lehet jutni. Nagyon sok hívő eljutott a depresszióig. Ha másképp akarod látni a dolgokat, ahhoz be kell kerülnöd az Isten jelenlétébe. És látnod kell a dolgokat Isten szemszögéből. Mert amikor téged itt a Földön ér valamilyen csapás, szenvedés, kihívás, akkor látod a dolgokat egyfelől. A magad nézőpontjából látod. És amikor a magunk nézőpontjából látjuk a dolgokat, az rendkívül el tud minket keseríteni. Megfigyelted már?
Igen.
Megfigyelted ezt? De mikor végre be tudsz kerülni az Isten jelenlétébe, be tudsz kerülni az Istennek a közelébe, ott valami olyan fantasztikus átélésed van Istennel, és olyan reménységet kapsz hirtelen a mennyből, az Isten jelenlétéből, hogy hirtelen elkezded másképpen látni a dolgokat. És azt, amit eddig olyan keserűen láttál, hirtelen elkezded másképp látni, és látod a fényt az alagút végén. És látod azt, hogy van megoldás. Még nem tudod, hogy hogyan, de azt látod, hogy Istennél van megoldás. Erre kell törekednünk ebben a korszakban. Ebben a korszakban is, amiben élünk. Erre kell törekednünk. Tehát nem szabad belenyugodni abba, ami most van. Igen, van rengeteg olyan folyamat, ami tőlünk független. Jézus megmondta világosan, hogy az utolsó időkben nagy romlás lesz. Ezt Pál apostol is elmondta, Péter apostol, János is utalt rá, hogy az Antikrisztus szelleme munkálkodik, stb. És ezt látjuk az utolsó időkben, és tulajdonképpen ezt nem tudjuk. Tehát ezt nem fogjuk, ezt végérvényesen nem tudjuk feltartóztatni, értsd meg. Ez csak Jézus Krisztusnak a visszajövetele, megjelenése fogja végérvényesen megszüntetni, akkor, amikor Isten belép ebbe a történelembe, ami nem tudjuk, hogy mikor lesz, és véget vet ennek a korszaknak, véget vet ennek a fajta történelmi időszaknak, amiben élünk, és átlépünk egy másik korszakba. Én ezt nem tudom, hogy mikor lesz, nem tudom, hogy hogyan lesz, sok embernek sokféle tanítása van erről, de ezek igazából csak teóriák, elméletek. Én ezt nyíltan felvállalom, hogy nem tudom, hogy ez hogy lesz, de egy biztos, hogy Isten át fog minket léptetni egy másik korszakba. Egy jobb, egy dicsőségesebb korszakba. És neked ezt látnod kell, értsd meg. És amikor te keresed az Istent, akkor Isten ezzel kapcsolatosan mindig fog neked újra és újra reménységet adni. Fogja Isten táplálni a te reménységedet, táplálni a te lelkedet és a te szellemedet reménységgel. Hogy ez a reménység, ez egy biztos horgony legyen, amiben bele tudsz kapaszkodni, és végig fogod tudni élni az egész életedet úgy, hogy lehet, hogy sok mindent, amire vágytál, amiről álmodoztál, nem fogsz meglátni, és mégse fogsz elkeseredni, mert az a reménység, ami benned lesz, az természetfeletti, az nem emberi reménység, nem illúzió, nem emberek által kreált illúzió, hanem természetfeletti reménység, amit a Szent Szellem táplál benned és bennem. És ma a Szent Szellem táplálja bennünk ezt a reménységet. Én is nagyon sokszor rosszul vagyok, nagyon sokszor érzek egy sivárságot magam körül. Érzem, hogy az egész Földnek és ennek az egész Magyarországnak az atmoszférája egyszerűen telítve van gonoszsággal. Gonoszsággal. Olyan gonoszság van Magyarországnak a légköre fölött, hogy az egyszerűen nincsenek szavak, nem találok rá szavakat, hogy ezt el tudjam mondani. Néha az embernek nyűszíteni van kedve. Most ugye áprilisban jön a választás is. Hát ha azt választásnak lehet nevezni, én szavazásnak hívom inkább. De látom azt, hogy a politikában, a pénzügyekben és az egyházi életben is, és a gazdaságban is, meg a társadalmi életnek a különböző szegmenseibe olyan gonoszság van Magyarország fölött, hogy egyszerűen az embernek nyűszíteni lenne kedve. És ilyenkor például magamon megfigyeltem, hogyha elkezdek imádkozni is, eltöltök Isten jelenlétébe legalább egy vagy két órát. Ha több időm van, akkor többet. Nem mindig van több időm, de igyekszem időt szánni erre. Akkor megváltozik körülöttem a légkör, és érzem, hogy bekerültem Istennek a jelenlétébe, és érzem, hogy egy olyan reménység támad bennem, a bensőmben, a szívembe és a lelkembe, amit szavakkal nem tudok megfogalmazni, még csak azt sem tudom neked megmondani, hogy miről szól ez a reménység. Csak azt érzem, hogy a Szent Szellem táplál bennem valamit, valami csodálatosat, valami mennyeit, valami olyat, ami megnyugtatja a szívemet és a lelkemet. És értsd meg, hogy a lelkünknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy a szellem uralma alá kerüljön. Mert a lelkünk nagyon sokszor rátapad erre a világra. Ugye Dávid is mondja az egyik Zsoltárban, hogy lelkem a porhoz tapad, eleve nincs meg engem a te igéd szerint. Vagy eleve nincs meg engem a te beszéded szerint, vagy eleve nincs meg engem a te beszédeddel. Mindegyik jó fordítás egyébként. Sőt, van olyan fordítás, hogy eleve nincs meg a te ígéreted szerint. Bárhogyan is fordítjuk, a lényeg az, hogy a lelkünknek szüksége van megelevenedésre, megelevenítése. És az a megelevenítés az Isten igéjén és az Isten szellemén keresztül jön be. Először a szellemünkbe, utána a szellemünkből jön be a lelkünkbe, és aztán ha szerencsénk van, akkor ez kihat a testünkre is, és például meggyógyulunk, felerősödünk, talpra állunk, jobban vagyunk, elmúlnak belőlünk dolgok, vagy megszületnek bennünk dolgok, stb. Stb. De ehhez be kell menni az Isten jelenlétébe, és ezzel, és ne keseredj el. Ez egy nehéz üzenet volt, amit ma elmondtam. Igen, ez egy gonosz korszak. Ez egy nehéz korszak. Tele van hamis szolgálókkal ez az ország, meg az egyházak. De én nagyon őszinte leszek hozzád. Én nem kertelek. Ajánlok neked legalább két honlapot. Az egyik az istenkereső.hu, a másik az aratás.hu. Én nagyon őszintén mondom ezt neked. És azért ajánlom neked ezeket az oldalakat, mert azok, akik ott tanítanak, például az aratás gyülekezetben is, az én barátaim, vagy akár van még egy nagyon jó barátom, egy roma ember, Ózdon, Váradi Norbi barátom, ismerem őket, barátaim, odaszánt emberek. Odaszánt emberek, akik eltökélték magukat arra, hogy akkor is hitben fognak maradni, hogyha az életük nem fogja meghozni azt a sikert, amiről ők álmodtak, amire ők vágytak. Miért? Szeretnék föltenni neked egy kérdést. Jeremiásnak az élete mennyire volt sikeres? Hát bedobták a pöcegödörbe, ember. Hát ez nem olyan áldás, amire... Nem ilyen áldásért szoktunk imádkozni, nem? Hát amikor elkezditek az Isten tiszteletet, és kiáll ide a lelkipásztor testvér, és mondja, hogy imádkozzunk testvérek, hogy az Isten áldjon meg minket a mai napon is. Gondolom, nem úgy kezdi az imáját, Uram, add, hogy a mai napon is pöcegödörbe dobjanak bennünket, nem? Hát ez nem siker. Jeremiást megvetette az egész nép. Az egész akkori zsidó nép Jeremiást megvetette, kiröhögték, kinevették. Mégis neki lett igaza. Ma milliók olvassák Jeremiást, nem? Ezékiel. Ezékielnek mit mondott Isten, mikor elhívta a szolgálatra? Menj el, mondd el a népnek az üzenetet, egyébként úgyse fognak engedelmeskedni neked. Megkeményítik magukat, te meg keményítsd meg magukat, magadat velük szembe. Ha ők kemények, te is legyél kemény. Előre megmondta Isten Ezékielnek, hogy a nép nem fog engedelmeskedni. Mégis ma Ezékielt millióan olvassák, azok az emberek pedig, akik kiröhögték, kinevették, még a nevüket se tudjuk. Hát a nevüket se tudjuk, testvérek. Nem tudjuk a nevüket. Ézsaiás. Ézsaiásnak is azt mondta Isten, ha más néphez küldenélek, azok még talán hallgatnának is rád. De én a saját néphez foglak küldeni, és azok nem fognak rád hallgatni. Mondjuk ezt Ezékielnek mondta Isten, de Ézsaiásnak is szinte úgy a hasonlót mondott, mert azt mondta, mondd meg nekik, hogy látván lássatok, vagy látván ne lássatok, halván ne halljatok, stb. Tehát magyarul ott is megmondta Isten Ézsaiásnak, hogy a nép jelentős része nem fogja befogadni azt, amit te mondasz, mert nekik másfajta üzenet kell. Jeremiás idejében milyen üzenet? Emlékeztek rá? Hogy Jeremiás idejében milyen üzenetet hirdettek a hamis proféták, és milyen üzenetet várt a nép? Békesség, békesség. Nem lesz babiloni fogság. Visszahozzák Babilonból az még az elhurcolt vallási kegytárgyainkat is. Visszahozzák a foglyokat Babilonból. Babilon el fog bukni. Izrael újra dicsőséges lesz, stb. Mentek ezek a hamis proféciák. És közben Jeremiás meg folyamatosan újra és újra mondta nekik, értsétek meg, hát ha nem tértek meg, akkor hiába vártok ilyen dolgokat. Hát ezek megtérés nélkül nem tudnak létrejönni, ezek csak hamis valóság, hazug valóságnak látszó illúzió. Most mondod nekem, hogy ez mind az Ószövetség, amit idézek. Akkor mondok az Új Szövetségből. Pál mit ír az utolsó levelében? Mindenki elhagyott engem. A nagy Pál apostol, aki démonokat űzött, aki betegeket gyógyított Isten rajta keresztül, aki tömegeknek prédikált, gyülekezetek jöttek létre rajta keresztül, olyan üldöztetésekből, szenvedésekből kiszabadította az Úr, hogy mi annak a negyedétől már meghaltunk volna. ez az ember az élete végén azt mondja, mindenki elhagyott engem. Egyedül egy-két személy maradt vele, akik mindvégig vele voltak. Timóteus volt, aki még az ugye a tanítványa volt, talán Titus, meg egy-két személy. Igazából mindannyian, hát a gyülekezetek, az általa alapított gyülekezetek, például a korintusi gyülekezet, az szinte elfordult a Páltól. Nagyon sokan az egyház történelemben, testvérek, értsétek meg, az egyház történelemben nagyon sok ember az életét nem a földi mércével mérve, nem dicsőségesen fejezte be. Isten mércéjével mérve igen, ez fontos tudni, hogy Isten szemszögéből az ő életüknek a befejezése az nagyon is dicsőséges volt. Hát például csak mondok egy példát, ugye István megkövezték, ez egy tragédia volt, ez tulajdonképpen egy lincselés volt, ezt nyugodtan mondhatjuk így, ez egy óriási tragédia volt, a földi mércével mérve nem éppen dicsőséges volt ez a befejezés. A keresztények, akik akkor éltek, mind tudták, hogy ez a befejezés, ez Isten szempontjából nézve, mennyei szemszögből nézve, nagyon is dicsőséges volt. És miért tudták ezek az emberek így végigélni az életüket? És miért tudták ezek az emberek így befejezni az életüket? Mert Isten jelenlétében voltak. És nem keseredtek el azok miatt, a külső nyomorúságok miatt, ami őket körülvették. Nem keseredtek bele abba, hogy egy milyen gonosz korszakba kell élni. Hogy minden körülöttük romlik, bomlik, siválság alatt van. Hanem befordultak úgymond a szentély felé, a szentek szentje felé. Keresték Isten jelenlétét, keresték a főpapot, Jézus Krisztust, keresték Isten szellemét, keresték a mennyei javakat, és így lehet túlélni, így minden túl lehet élni, és sőt, győztesen túl lehet élni, mert győzni fogunk. Feletté fogunk diadalmaskodni, testvérek, értsétek meg. És így tudott túlélni ezt a gonosz korszakot is, amiről beszéltem. Amivel kapcsolatban ugye a Bírák 17-et is felolvastuk. Igen, ez egy ilyen korszak, ami hasonlít ahhoz az időszakhoz. A pénz és a bálványimádás, és ezek a hamis motivumokból fakadó hamis szolgálatok. Én ne értsetek félre, akiket említettem nektek az előbb neveket, vagy akár mondhatnám, mindegy, most bárkit mondhatnék, másokat is mondhatnék. Nyilvánvaló, hogy ezek az én barátaim, és én jól ismerem őket, én tudom, hogy ők hogyan élnek, mit csinálnak. Én nem mondom ezzel azt, hogy akkor csak nálunk van az igazság, mert ez egy hülyeség, ilyet egy ember nem mondhat. Hát ez büszkeség lenne, ez kevésség, ez gőg. Hát én nem mondok ilyet, hogy nálam van az igazság, ez egy gőg. Ilyet nem mondok. De azt mondom, és ezt fogadjátok el tőlem, hogy ma nagyon kevés az az ember, akiről, ha mi jól megnézitek az életét, akkor azt tudjátok mondani, hogy valóban oda szánta magát Istennek. De ti legyetek ilyen emberek, és én is ilyen ember akarok lenni, jó? Mert nagyon sokan nem Istent szolgálják, hanem valamit szolgálnak. Valamilyen rendszert, vagy valamit. És ma mi olyan emberek akarunk lenni, akik azt mondjuk, hogy és legyél te is ilyen ember. Jó? Legyetek ti is ilyenek, és én is ilyen akarok lenni, akik azt mondjuk, hogy nem. Az Úr Jézus nevében mi fölállunk, és szembe megyünk ezzel az árral, szembe megyünk ezzel a hamis áradattal, és tűzön, vizen át az Urat fogjuk követni. És én és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni egész életünkben. Tudtok erre ámen mondani? Adjatok egy tapsot az Úrnak, kérlek! Tudom, hogy nem ezt vártátok tőlem, de értsétek meg, ez egy profétai időszak, amiben élünk. Ez egy profétikus üzenet ma, hogy ki kell tartani. Sok-sok-sok nyomorúság, nehézség, szenvedés vár még ránk. Sajnos, ezt ki kell mondani. De túl áradó a kegyelem. A kegyelem az ezek fölé emel téged. Ez a csodálatos az Istennél. Hogy a kegyelem fölemel téged ezek fölé. Mint amikor jött a vízözön. És a vízözönnél a Noé bárkája nem süllyed, hanem emelkedett. Emelkedett, és egyre följebb és följebb emelkedett a Noénak a bárkája. És így leszünk mi is. Jönni fog ránk az áradat. Most is a gyülekezetünkben is történt egy tragédia. Meghalt egy drága testvérnőnk, akiről tudjuk, hogy a mennyben van, és jó bizonyságunk van róla, hogy a mennyben van, de ez nagyon megrendítette a lelkünket, az én lelkemet is nagyon megrendítette ez a dolog, és pont amikor ma jöttünk az autóba, akkor Lacinak és Palkónak is mondtam, hogy hát tudjátok, hogy ez úgy van, hogy van olyan, hogy egy gyülekezetben meghal egy ember váratlanul, és ezen keresztül az ördög megtámadja az egész gyülekezetet, és létrehoz az emberek lelkében szomorúságot, halálfélelmet, kételkedést, stb. Most akkor hol volt az Isten? Most akkor hol van az Isten ebben a dologban? Most akkor, és akkor elkezd az ember okoskodni, most akkor miért nem gyógyult meg? Most akkor miért nem, stb. De elmondom nektek, Pál apostoléknak az idejében is a csodák mellett, amik történtek a gyülekezetekben, rengeteg tragédia volt. Rengeteg tragédia volt. A korintusi gyülekezetben is például nagyon sokan meghaltak. Hát az úrvacsorás igét, hogyha nézed, akkor ott mondjuk igaz, hogy ők a bűneik miatt, de ott az van, hogy ezért sokan betegek és halnak meg köztetek számosan. Volt Pálnak egy munkatársa, most hirtelen nem jut eszembe a neve, most nem tudom, hogy Epafroditus, vagy nem tudom melyik volt az, írja róla Pál, hogy halálos beteg volt. És azt mondja, hogy hát aztán Isten könyörült rajta, meg rajtam is, hogy a szomorúságomra újabb szomorúság ne jöjjön. Halálos beteg volt Pálnak az egyik munkatársa, és aztán meggyógyult. De hát testvérek, ott is, te olvasod az apostolok cselekedeteinek a 28 fejezetét. Az a 28 fejezetet, ha te elolvasod, ott töményen vannak a csodák. De az a 28 fejezet, az nem 28 perc volt, az nem 28 nap volt. Az a 28 fejezet, az körülbelül 50 évnek az eseményeit foglalja össze. Tehát amikor te az apostolok cselekedeteit olvasod, és látod, hogy milyen csodák történtek, az tud, hogy az körülbelül 50 év. Minimum 30, maximum 50 évnek az eseménye. Zanzásítva 28 fejezetben. És ilyen, pontosan ilyen a mi életünk is. Nagyon sok évtized elmegy nehézségekkel, problémákkal. De mégis van rengeteg bizonyság, csoda az életünkben, ugye? Mert van. Vannak bizonyságaink. Igen. Vannak szenvedések, vannak nehézségek az életünkben, és mellette vannak csodák, bizonyságok az életünkben. És ezekből a bizonyságokból tudjuk, hogy Isten velünk van, és amikor nehézségek érnek minket, akkor pedig el kell hinnünk, vissza kell emlékeznünk a bizonyságokra, a csodákra, amiket átéltünk. Vissza kell emlékeznünk, mint ahogy a Zsoltáros is visszaemlékezett. Mindig és mindig Dávid is visszaemlékezett. Hogy hány és hány dologból szabadított ki Isten. Hát akkor ebből is ki fog valahogy majd szabadítani.
Amen.
Ilyenkor, mikor nehézségben van az ember, akkor kell hitet gyakorolni abba, hogy Isten itt van velem, mert velem van, megígérte, hogy velem van. Még ha nem érzem, akkor is velem van. Amen. És valami történni fog, valahogy ki fog hozni ebből a bajból. Lehet, hogy csak hónapok múlva, vagy nem tudom, hogy lesz, de valami történni fog. És még egy dolgot akarok mondani, hogy tudom, és én is átmegyek ezen, Nagyon sokszor, amikor az ember belekerül egy nehézségbe, akkor ti is tudjátok, hogy azt az aktuális nehézséget, bajt, amiben benne vagyunk, óriásinak látjuk. Éppen abban a pillanatban hatalmasnak látjuk. És eszünkbe jut, hogy igen, sok mindenből kiszabadultunk, na de ebből, hát ebből biztos nem fogunk. De kifogunk. Kifogunk. Ez az ördögnek a hazugsága, hogy nem fogunk kiszabadulni. Ezt a lelkünkbe súlykolja az ördög, és ilyenkor meg kell erőszakolni az embernek a lelkét, és föl kell emelned a lelkedet a mennybe, a mennynek a jelenlétébe. Ezt úgy tudod csinálni, hogy imádkozol. Keresed az Istent. És igyekszel bemenni az Isten jelenlétébe, az Isten közelébe. És ez a 42. Zsoltár is, amit felolvastunk ugye itt a ige hirdetés előtt. Hogy valóban most inni kell. Inni kell friss, éltető vizet, inni kell. 84. Zsoltárt is ajánlom figyelmetekbe. Ott is azt mondja a Zsoltáros, hogy szeretem az Úr hajlékában való lakozást. És azt is mondja, talán ugyanott mondja, hogy egyet kérek az Úrtól, egész életemben az ő házában lakhassak. Egész életemben az Isten jelenlétében legyek, hogy ez a megmaradó jelenlét, Istennek a megmaradó jelenléte ott legyen az életünkben. Testvérek, ezt így tudjuk túlélni, így tudjuk kibírni, és így tudjuk legyőzni ezt a gonosz korszakot, amiben most élünk. És én remélem, hogy elhiszitek nekem, hogy azzal, amit mondtam, nem büszke voltam, és nem magamat, meg másokat akartam fölemelni, nincs ilyen szándékom, és nem is volt ilyen szándékom. Bocsánatot kérek, ha valakit megbántottam. De ugyanakkor higgyétek el, hogy muszáj őszintén beszélni. Ma nem népszerű az őszinte beszéd. A vallásos, kegyes szövegek az nagyon népszerű, de az őszinte beszéd az van nem népszerű. És tudjátok, hogy Jézus mindig őszinte volt. Ez volt az én üzenetem. Álljunk fel, testvérek, jó?
Halleluja!
Testvérek, én nem érzem most, hogy nekem erőm lenne arra, és elnézést kérek, de nem szeretnék senkiért most külön imádkozni, jó? Nem szeretnék, mert nem érzek erre most erőt, és nem érzek erre indítatást a Szent Szellemtől most, és kérlek, hogy ezt fogadjátok el tőlem, és ezt tartsátok is tiszteletbe, jó? Mert nagyon fáradt is vagyok, és én eleve azt nagyon nagy isteni kegyelemnek tartom, hogy amit Isten rám bízott, azt el tudtam mondani. Arra kérlek, mielőtt imádkoznánk, mert azért közösen fogunk imádkozni, aztán visszaadom a mikrofon. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig ezt az üzenetet, ami ma elhangzott. Én tudom, hogy nem minden nap hallotok ilyen üzenetet, ugye? Azért őszintén mondjátok meg, ilyen üzenetet nem fogtok minden nap hallani.
Az biztos.
És nem azért, mert én vagyok, én nem vagyok senki, nem azért, hanem azért, mert ezt nagyon, amiről én ma beszéltem nektek, azt nagyon kevesen mondják el. Nagyon kevesen mondják el. De te, ha most belenézel a te szellemedbe, akkor te pontosan tudod, hogy amiről én ma beszéltem, az igaz. Mert te, én tudom, hogy te ezt érzed a szellemedbe. Én tudom, hogy van benned egy bizonyság, mert a Szent Szellem a szívedbe, miközben beszéltem, bizonyságot tett arról, hogy amit mondtam, az igaz. És amen. Így van. Amen. Nem azt jelenti, hogy aztán minden szava szentírás, meg minden, amit mondtam, az szentírás, de úgy hiszem, hogy az üzenet, amit mondtam, ha tévedés, itt-ott tévedés is lehet benne, meg emberi botladozás, de úgy érzem, hogy az üzenet az Istentől van.
Amen.
Kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok ezeken, ahogy Pál is mondja Timóteusnak, gondolkodjál, és majd az Úr megadja neked a megértést. Én is azt mondom, hogy gondolkodjatok, és az Úr meg maga idejében meg fogja adni nektek, hogy amit esetleg most még nem tudtatok megérteni abból, amit mondtam, majd megértitek a maga idejében. Mert nem én magyarázok nektek, hanem Isten. Isten magyaráz. Az ige hirdetést is csak Isten felhasználja, hogy magyarázzon neked. De nem az ige hirdető magyaráz, hanem az ige hirdetőn keresztül Isten magyaráz neked. Jobb esetben, jó esetben. Ha az ige hirdető valóban fel van kenve. Imádkozzunk, jó? Mennyei Atyám, a názareti Jézus nevében hálát adok neked a mai alkalomért, mai összejövetelért. Uram, érzem, hogy nagyon komoly dolgokról volt ma szó, és érzem, Uram, szellememben, hogy nagyon fontos volt az, amiről most ma beszélni kellett. Kérlek, hogy küldj ránk egy friss kenetet, Uram, most a Jézus nevében, Uram, hogy igazán megértsük azokat a dolgokat, amiket Te akarsz nekünk mondani, amiket ránk bíztál, Uram. Köszönöm a Te szentségedet, a Te dicsőségedet. Köszönöm a szentségnek az atmoszféráját, Uram. Köszönöm a Szent Szellemnek a jelenlétét, kiáradását. Uram, imádkozom továbbra is, hogy tényleg, Uram, hogy erősíts meg bennünket, Uram. Erősíts meg a szívünket ezekben az időkben. Erősíts meg a lelkünket, Uram, mert szükségünk van rá. És erősíts meg a testünket is, Uram, kérlek. Názareti Jézus nevében, Uram, köszönöm a Te hatalmas túláradó kegyelmedet. Köszönöm ezt a gyülekezetet, Uram. Köszönöm a Te jóságodat, Istenem. Halleluja, dicsőség az Úr. Halleluja, dicsőség az Úr. Lóra vessem neked, Lóra vessem neked, Lóra vessem neked, Lóra vessem neked. Lóri vási keredeszeri beszélt. Ó, selemet iri viászére. Ó, halleluja, Jézus. Imádunk téged, dicsőség neked, Uram. Ó, csodálatos vagy, Uram. Áldott vagy. Áldott vagy, Uram. Áldott vagy, Uram. Áldott vagy, Uram. Most itt van a Szent Szellem is. Tudod venni, be tudsz vele töltekezni, hogy az az üzenet, ami ma elhangzott, az a mag, ami behullott a szívedbe, az felnövekedjen benned. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket.